Mai vendégem Rácz Ödön, a Bécsi Filharmonikusok szóló nagybőgőse. Van valami, ami mozgat, van, hogyha hiszel valamiben, akkor az ihletet tud adni és erőt.
Ez
van, most nem kezdek el
vitatkozni. De én sem szeretnék egy ilyen rádióműsorba ebbe bőven belemenni.
Jó, szerinted is Bach a legnagyobb egyébként? Most a te személyes ízlésedre vagyok kíváncsi.
Persze, hogy ő az egyik legnagyobb. De azért, mikor most játszottuk a Salzburgi Fesztiválon a Mahler búcsú szimfóniát, és
azt nem mondja, hogy abban spiritualitás van, és Isten hit a búcsú szimfóniában van.
A búcsú szimfóniában abban benne van az embernek a lelke, benne van az élete, tudja, hogy meg fog halni Mahler, és tudja, hogy tele van fájdalommal a szíve, ugye a volt felesége iránt való szerelme, az, hogy meg fog halni, jönni fog egy új élet, betegség között szenved, könyörgésekben benne vannak.
Most ez Haydn?
Mahler, Gustav Mahler. Gustav Mahler.
Bocsa, akkor én Haydn.
Nem, Gustav Mahler. Gustav Mahler.
Akkor viszont nem
csodálkozom. Igen.
Bocsánat, féltettem.
Igen, Gustav Mahler. Aha. Igen. De fantasztikus egyébként az, hogy sok zeneszerzőnek a művében lehet hallani, és hát mi is, ahogy most játszottuk ugye a Salzburgi Fesztiválon Andris Nelsonnal, ráadásul ezt a búcsú szimfóniát, akkor mondta, hogy az a vonóhúzás, az ne ilyen egyenes vonóhúzás legyen, ne is legyen túl sok a vibrátó, ne is fémesen szóljon az a hang, hanem abban legyen egy olyan lejtés, hogy az egy már majdnem az utolsó sóhaj, és ez a spiritualitás benne van a zenében, hogy többet adunk át, mint az a fekete-fehér nyomtatott kotta.
Uh-huh. Milyen karmesterekkel dolgozol szívesen? Tudsz egy két példát mondani? Aki az instrukciói által, mozdulatai által, és egyáltalán az általa képviselt értékek kapcsán tudott újat mutatni, és inspirációt adni?
Ugye én 2002-ben kerültem be a Bécsi Filharmonikusokhoz, mint állandó kisegítő, és 2004-ben kaptam állást. Ott megnyertem egy 4 fordulós próbajátékot, és tényleg Lorin Mazel-től kezdve, akit nagy neveket lehet említeni, rengeteg emberrel, Oszavával, Seji Oszavával, rengeteg emberrel játszottam együtt.
A legnagyobbakkal.
A legnagyobbakkal. Most azt látom, hogy akiket nagyon szerettem, ugye például hogy a Zubin Mehta, akit én nagyon-nagyon különlegesen, ők ez a korosztály, ez kezd el menni. Uh-huh. Például ugye a Barenboim is, ő is nagyon beteg. Igen. Már, a Mehta is, hát mikor az ember látja azt, hogy tolószékben tolják fel a színpadig, és utána a bejárattól a dirigent pultig elcsoszog, de utána lerakja a kezét, és csak abban az egy mozdulatban ennyi van, az egy mozdulat az csak 2 centiméter, és az a 80 ember, aki ott van a színpadon, ott attól az első mozdulattól kezdve az utolsó hangig issza, eszi a zenét, és minden együtt van. Szóval ezek nagy hatással vannak. Ugye a Lorin Mazel is, Riccardo Muttival most volt a koncertek a Salzburgi Fesztiválon. Ez is olyan dolog, hogy Riccardo Muttival játszottuk a Tragikus Szimfóniát, és az volt, hogy elindítottuk a darabot, ugye egy 20 perces mű, és ő egész végig így ült, és hallgatott bennünket, közben evetgélt, stb. Nem is vezényelt. És akkor mi már vártuk, hogy mikor fogja felemelni a kezét, de csak így hallgatott bennünket, és az a próba az olyan volt vele, hogy az is egy lemez megért volna, és akkor vége volt a próbának, nagyba vártuk, hogy na most akkor mit fog hozzászólni, mit fog mondani, és akkor mondta, hogy tudják maguknak, csak annyit akarok mondani, soha ne felejtsék el majd, mikor én már egyszer meg fogok halni, ugye 84 éves, ő is már nem egy fiatal ember, hogy mikor meg fogok halni, akkor mindig eszükbe jusson, hogy maguk a Bécsi Filharmonikusok, és hogyha majd én ott a mennyben be akarom kapcsolni a rádiót, akkor én a második taktusba szeretném megmondani, hogy ez nem a Chicagói szimfonikusok, nem a Los Angeles Philharmonic, nem a berlini filharmonikusok, hanem szeretném meghallani a második taktusba, hogy ez a bécsi filharmonikusok. És akkor elkezdtem mondani, hogy hát ne felejtsük el, hogy mennyire fontos a tradíció, a hangzásvilág, mennyire fontos az a stílus, ahogy mi játszunk. Szóval vannak, ja, és igen, és a 2,5 órás próbából lett a végén 40 perc, abból 20 percet beszélt, 20 percet játszottunk. De visszatérve még így a kérdésedre, hogy vannak fantasztikus, nagyon-nagyon jó karmesterek, akiket még egyébként nem is fedeztek fel, fiatalok, és most vannak egy olyan korban, hogy vagy nagyon be fognak robbanni, vagy nem lesz belőlük semmi.
Ez mitől függ egyébként, szerinted?
Az, hogy ez a rettenetes, borzalmas, lehetetlen tempó, ami diktálva van, ezt bírják-e? Aha, mert ugye hát volt olyan karmester, akinek most nem mondom a nevét, de egy európai zenekarnak is az igazgatója volt, egy amerikai zenekarnak is az igazgatója volt paralel, plusz még koncertezett, és 45-46 éves korára teljesen kiégett, és visszament Dél-Amerikába, és csak azt mondta, hogy őt nem érdekli, csak Dél-Amerikába vezényel az ottani zenekarokat, és ő ebből
él nem még. Kér. Él még. Aha. Nem fog találgatni, de nem magyar ezek szerint.
Nem.
Akkor akár mondhatnál is a nevét, de nem akarom.
Nem szeretném. Annál aha. Jobban tisztelem, hogy aha. Nem.
Aha. Egyébként a Barenboim is azt csinálta, hogy egyszer volt Chicagónak a főnöke, azt hiszem, hogy a berlini operának is volt zenigazgatója, és a Scalának is volt.
Mindenhol.
Ezt nem lehet bírni, én ezt nem értem.
Vagy úgy lehet tényleg bírni, hogy az ember nem vállal a családot, se gyereket, se semmit.
De akkor miért nem adnak lehetőséget másnak? Tehát nem sok ez?
Sok ez, csak ugye a menedzserek olyanok, hogy minél nagyobb a név, annál jobban eladjuk a cukrot. Szóval ez
a
is...
A menedzserek diktálnak.
Sokszor, igen.
Hát ez nem jó, igen. Miközben egyébként tömérdek mennyiségű más tehetséges fiatalabb művész
vannak,
van, vagy nem tehetségesebb, igen. De ugyanolyan tehetséges művész van, aki nem jut lehetőséghez.
Ja.
Igen.
Egyébként, hogyha így visszatérünk a karmesterekre, én mindig mondom, és mindenki előtt vallom, hogy nekem a Maurice Janzons, ő volt nekem a csúcs.
Sokan szerették, meghalt, ugye már pár éve.
Én őt jót megsirattam. Aha. Én ott nagyon szerettem.
Szívével volt, ugye, ilyen probléma.
Én ott, voltam az utolsó Lady Shostakovich, Lady Macbeth előadásán. Ezt elmeséljem?
Abszolút, persze.
Hát csak vigyáznom kell, hogy nagy elsírjam magam. Ott voltam a Lady Macbeth előadáson, mikor már mindenki azt gondolta, hogy az utolsó Lady Macbeth előadás a Salzburgi Fesztiválon már nem fogja játszani, mert már láttuk, hogy elindultak a próbák, ugye ez 6 héten keresztül tart a Salzburgi Fesztivál, és júliusban elindultak a próbák, és már láttuk azt rá, hogy 2-3 hétre, hogy nagyon gyorsan épül le. Előtte is beteg volt, nem is tudom, hogy már előtte 3-szor vagy 4-szer volt neki szívinfarktusa, beteg volt, de láttuk, hogy a próbák nagyon kiveszik belőle az erőt. Ráadásul ez a Lady Macbeth, ez az eredeti bemutató volt, ami több mint 4 óra hosszás volt, nagy kórussal, nagy énekesekkel, stb. Láttuk, hogy nagyon kivette az erőt belőle, és akkor azt láttuk, hogy telnek el a napok, hetek, és egyre kevesebb ereje van. És az utolsó előadáson ott volt, hogy a bal kezével kapaszkodott a pultba, és csak a jobbal vezényelt, és hát csak kapkodta a levegőt, és a zenekar háta mögött 3 orvos ült, hogyha a dirigálás közben, mert egyébként az apukája neki, miközben a Toszkát vezényelte, dirigálás közben meghalt. És a Janzonsnak is egyébként ez volt az egyik célja, hogy ő a zenélés közben akar meghalni. Hát majdnem sikerült neki.
Aha.
És aztán hát úgy vezényelte a Lady Macbethet, hogy hát ugye hát amit ott vezényelt, az már igazából a jó része semmi nem volt, mert inkább csak az volt, hogy ott mindenkinek könnyes volt a szeme, hogy pont a szemem előtt fog meghalni. Szóval egy ilyen helyzet volt, és hát valahogy nagy nehezen kicsosszogott az árokból. Augusztusban volt, és októberben ő meg is el is költözött. Tehát én beszélgettem vele sokszor, sok-sok közös beszélgetésünk volt, hát úgy beszélt a zenéről, hogy elkezdett beszélni a zenéről, és amiről beszélt, az ott helybe előtted megelevenedett.
Lélekember volt ő.
Teljesen. És az volt a nagy dolog, hogy akárhányszor bejött próbára, soha nem ment a rizsázás, meg az ilyen mellébeszélés, vagy akármi, hanem az első hangtól az utolsó hangig ő végig próbált mindent, és ott kőkemény próbálások voltak.
Uh-huh. Két dolog jött most eszembe, az egyik, hogy én láttam 93 évesen a Herbert Blomstedtet.
Igen.
A Dresdai, nem tudom, melyik zenekar élint, a Műpában láttam.
Lipcseiekkel lehetett.
Nem tudom, mikor, igen. De azt hiszem, hogy a Schubert 9. nagy szimfóniáját játszották, igen. És ott volt ez a pár mozdulat, de csak így állt, és így, igen. Csak így a kezeivel, de hatott szerintem. A másik pedig az, hogy nem tudom, hogy látta, de van a Claudio Abbadoro egy felvétel, amikor a Requiemet vezényli, igen, és amikor már le van fogyva.
Igen.
És amik egészen elképesztő, igen. Amikor a végén, tehát konkrétan a sírása okküszködik, sőt, szerintem igen. Teljesen...
Igen. És az van, hogy én most már így jobban fel tudom fogni fejjel, de mondjuk egy 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt ugyan idős kollégákat kérdeztem, hogy hát miért nem hagyják abba? Hát ugye úgyis multimilliárdosok, megvan nekik mindenük, nevük megvan minden, és mondták nekem, hogy ők addig egészségesek, és ők addig élnek, ameddig a színpadon vannak. Ha őket nem engedjük fel a színpadra, és nem engedjük játszani, akkor ők nekik az a halál. És zenészeknél is így van, a Filharmoniában is így van, és nagyon sok zenésznél így van, hogy ameddig játszanak, ameddig megkapják azt az adrenalin töltetet, és ameddig a zenének élnek, addig élnek. Utána jön a kiégés, frusztráltság, teljes depresszió, stb.
Hát igen, ez egy nagy dilemma, egy örök dilemma egyébként szinte minden művészeti területen. Talán a zenében pont a karmesterek, vagy akár a szólisták esetében is ezt föl lehet tenni, mert ugye van ez, hogy egy legendákat minél tovább lássunk a színpadon, de hát ez adott esetben más fiatal művészektől veszi el a lehetőséget.
Persze, tehát ez benne van.
Karrierek tönkre is tudnak menni, ez sőt, el sem kezdődhetnek.
Ez így van.
Ha már beszéltünk a karmesterekről, mit gondolsz a Tillemannról? Nekem jó a kedvencem, és azért a bécsieket nagyon sokszor vezényelte. Vitatkozhatsz velem.
Mindig a legjobb kérdéseket teszed fel nekem, ahol mindig úgy megpiszkálod azokat a dolgokat.
Pozitív vagy negatívat piszkáltam meg most?
Mind a kettő szempontból. Hát a Tillemannal ugye mi rengeteget játszottunk.
Bocsánat, mikortól vagy te?
2004 óta.
2004, akkor te nem szerepelsz azon a Beethoven összes szimfónia felvételen?
A Beethoven szimfóniákban voltam. Beethoven 3-5-ben benne voltam. De például a Bruckner felvételeken, ugye felvettük a Bruckner összes szimfóniát Tillemannal, azokon legtöbben mind rajta vagyok.
De akkor a Beethoven 5-ön is rajta vagy?
Igen, a Tristan Isolda, nagyon sok felvételen vagyok.
Azért, bocs, igen? Ez a Beethoven 5 utolsó tétel. Igen, hát igen. Én azt gondolom, hogy az a gyorsítás megvan.
Igen.
Hát azt én úgy nem hallottam még soha.
Igen. Szóval nekem az van, hogy ugye egy fantasztikus zenész és egy fantasztikus karmester, és tényleg olyan pianissimókat és olyan dolgokat varázsol a zenébe bele, mint tényleg a vászonra a legnagyobb festőművészek. Gyönyörű árnyalatokat, gyönyörű képeket és gyönyörű színeket hoz be a zenébe, és fantasztikus, és fantasztikus vele játszani. Az emberi részéről viszont nem akarok beszélni egy rádió műsorban, mert az emberi része az egy olyan téma, hogy azt így nyilvánosság előtt nem szeretném elmondani, úgyhogy ezért nem tartozik a kedvenceim közé.
Értem, tehát a módszerei, amivel ezt a hangzást kipréseli, Erről beszélünk. Aha, oké, jó. Igen. Itt is több vélemény van, volt, aki azt mondta, hogy a kezeitől, hogy nincsenek nagy és sok mozdulatai, viszont azok kifejezők, de akkor hagyjuk a Tillemán témát.
Nem mondok semmit.
Értem.
Van, mikor világos. Akkor bölcs az ember, ha hallgat.
Uh-huh. Egyébként említetted ezt a amit a Muti mondott nektek, hogy használjátok és építsétek azt a tradíciót, igen, ami bennetek egy jelme. Ez a mai napig ott van, hogy ezt a bécsi filharmonikus közösséget és az ehhez tartozó hangzást építsétek és megtartsátok? Tehát nagyon, a közösségi szellem fontos. Az erős? Az a mai
nagyon,
napig?
Nagyon. És ami számomra megdöbbentő, ezt egy kicsit hosszabban kifejtem, mert az a baj, hogy itt Magyarországon is az embereknek a nagy része nem tudja, hogy például a bécsi filharmonikusok, mitől bécsi filharmonikusok. Tudja, a bécsi filharmonikusokat olyan karmesterek vezényelték, mondjuk például, mint Brahms, vagy ugye Mahler nagyon sokáig igazgató volt, tehát nagyon sok más nagy nevet, Richard Strauss ugye rengeteget vezényelt, nagyon sok nagy nevet tudnék, hát ugye Karajan, és még nagyon sokat mondanák. És vannak olyan tradíciók, amelyeket ezek a nagyon nagy karmesterek beleépítettek a zenébe, és mi ma azt rutinból játsszuk, amit más zenekaroknak esetleg évekig kell tanítani, és nálunk mai napig is vannak olyan kották, rengeteg olyan kotta van, mondjuk például így visszatérve a Beethoven 5-re vagy 9-re, hogy az utolsó lapon fel van írva, hogy 1912 Toscanini vezényelt. Te ezt a koncertet, vagy Furtwängler, vagy Karajan, vagy Abbado. És amit a hozzátettek ezek a nagyon nagy karmester zeneszerzők a zenekarhoz, azt a zenekar nem csak, hogy magába szívta, hanem azt mindig adjuk tovább. És például én, ahogy a zenekarba bőgőzök, amilyen karakterem van, vagy amilyen ritmust, vagy az, hogy egy Donizettibe most azt az egyet hosszúra húzom, vagy rövidre húzom, vagy így játszom, vagy úgy játszom, vagy amúgy játszom, az nem attól függ, hogy a rácödön hogy akarja játszani, mert az lényegtelen, hogy én hogy akarom játszani, hanem az, hogy én az előző generációtól mit tanultam, mit vettem át, mikor bekerültem a zenekarba. Hát például ezért volt egy óriási nagy dolog, de ez mai napig is nem felejtem, lesz. Játszottuk a Denevér szilveszterkor a Johann Strauss operát, és van benne egy kicsi opera részlet, és akkor hallom, hogy az egyik bögös az egyik hangot jó hosszúra húzza, a másikat a felfelé csak egy picit meglegyinti, akkor van benne ugye az a magyar csárdás jelenet. Tehát ezek úgy bögöztek ott, mint hogyha egy eredeti cigányzenekart hallottam volna. Tényleg. Tehát ezek olyan muzsikát, az első hegedűsök a G-húron felcsúszkáltak mindent, olyan variációzások, a bögősök. Hát mondom, hát ez micsoda? És az volt a számomra megdöbbentő, amikor bekerültem a zenekarba, hogy azt vettem észre, hogy én nem tudok ezekkel az emberekkel még együtt játszani, mert annyira egyedi a stílusuk, hogy mondjuk például van egy öltözködési stílusod, mondjuk például most rajtam van ez a zakó, meg ez a póló, és mondjuk rávennék egy esőkabátot, és ez nem passzol hozzá. És ezt meg kell előbb-utóbb tanulni, minél előbb, minél gyorsabban. Ezért van az, hogy például nálunk van a világon egyedül 3 éves próbaidőszak. 3 év után még kicsaphatnak a zenekarból, ha nem felelsz meg. És 3 év alatt nem azt várják el, hogy mindent lejátszál, minden tökéletes legyen, minden működjön, minden jó legyen, hanem hogy bepasszolsz a szólamba, tud a szólam veled együtt játszani, vagy nem tud veled együtt játszani. A szólam vagy eléggé rugalmas, vagy nem vagy eléggé rugalmas. Ez az első dolog. Második dolog, egy nagyon rövid, hogy ugye én a bécsi filharmonikusoknál próbálgattam más nagybőgőket is, mert mi csak bécsi hangszereken játszunk, ugye ez még a régi Viola de Gambának az őse, ez a lapos has, lapos hát, még nincsen ez a, hogy mondják ezt, ez a hegedű formája, hanem ez még a Viola de Gambának a modernebb változata, mondjuk a bécsi nagybőgő, ezt így mondjuk. Nagyjából csak bécsi nagybőgők vannak, és ha van egy pár német nagybőgő, abba is az van kiválasztva, amilyen nagyon vaskosan, zsírosan, igen, mélyen, lentről szól, és ami nem egyenesen viszi a hangzás, hanem ilyen jó gömbölyűen mélyen hozza. És volt olyan, hogy több százezer eurós olasz nagybőgőket behoztam a szólamba. És kiszólt a hang a szólamból, és mondták a többiek, hogy no, ebben nem játszunk itt. Francia bőgő, angol bőgőt bevittem, azt mondták, nem, ez a hangzásban nem passzol be.
Ez, ami itt van, ezen játszol, ez a bécsi hangszer?
Nem, ezt a reklám kedvéért hagyd mondjam el, és ezt kérlek, hogy ezt a reklámba adjátok be. Európa egyik legeslegjobb nagybőgő készítője, Rácz Barnabás, névrokonok vagyunk, és ő csinált az én hangszeremről egy kópiát. Ez a hangszer, ez most készült el, és most viszem ki Bécsbe kipróbálni, hogy milyen lett.
Na, kíváncsiak vagyunk. Kíváncsiak.
Ja. Úgyhogy még ezt így bele tömörítve szól a hangzás, tradíció, stílus.
Uh-huh. Igen. Hát ez nagyon szép végszó. Köszönöm, itt voltál, hogy is beszélgettünk. Gyere még.
Oké, én köszönöm a meghívást.
Köszönöm, és jó utat vissza Bécsbe.
Köszönöm, nektek is minden jót.
Köszönöm, szia.